Úgy tudom, hogy a Jézus a barbár. Erről ez volt a téma, nem? Barbár Jézus, igen. De nekem tetszik ez, Jézus a barbár. Érdekel ez az atomfizika, és kicsit föl kell frissítenem az ismereteimet. Ez egy nagyon jó hasonlat, hogy ha gáz van, és megvilágítod, akkor az ragyogni fog. Ezen most így elkezdek gondolkodni. Mi lesz a vacsora, bab? Bab lesz? Meg tábor 10, mi fog kijönni ebből majd? Szóval Jézus a barbár, vagy a barbár Jézus, mondjuk azt, hogy az, aki nem volt hajlandó a tőle elvárt módon viselkedni. De nem azért, hogy megbotránkoztasson másokat, hanem azért, mert ezt adta neki az Atya, ezt adta neki Isten. Van sok ember, aki szeret kivetkőzni magából, aminek egyetlen egy célja van, hogy másokat hergeljen, polgárpukkasztó legyen. Jézus nem ezért tette, amit tett, nem azért mondta ezeket a soron kívüli, vagy kockákon kívüli dolgokat, hanem azért, hogy megismertesse velünk az Atyát. És éppen ezért én most a barbár Jézusból lehet, hogy egy kicsit visszatérek az úriember Jézusra, mert ez is egy megközelítési mód, és egy kicsit szeretném bemutatni nektek azt, amit tanultam az elmúlt évben, coachingot, edzést magyarán. És lapozzatok majd velem János 6-hoz, de igazából majd János 4 a samáriai asszonynak a története lesz most a témánk, az igénk. Imádkozzunk először. Valóban köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, köszönöm, hogy lehoztál ide testvérek közé, barátok közé, és köszönöm, hogy adsz igét a szánkba és a szívünkbe, amit megoszthatunk egymással. Megoszthatjuk a te életedet, megoszthatjuk a te gondolataidat, a te szolgálatodat. Osztozunk a hitedben, Jézus, és csak tényleg szólj hozzánk a te nevedben. Amen. A János 6-ban ott van Jézus a barbár. Legalábbis ezt gondolják róla az emberek, akik hallják azt a tanítását János 6:53-54-ben, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, az nem fog üdvözülni, annak nincsen örök élete. Jézus lehet ilyet mondani, ha már barbáron túl vagyunk, akkor Jézus a kannibál. Legalábbis ezt gondolták róla az emberek. Én nem mondom, hogy ő az lenne, de az emberek ezt gondolták, hogyha ő ezt tanítja, hogy meg kell enni őt, meg kell zabálni, nem a cukiság miatt, hanem azért a vér és a testnek a valósága miatt, akkor ő egy kannibál, egy barbár. És azt is látjuk, hogy hogyan reagáltak erre János 6:65-ben. Jézus azt tanított, azzal zárta nekik ezt a tanítást, hogy ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki az Atya. És ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Megbotránkoztak Jézusban. Jézus tanította nekik az örök életet, az örök élet útját, a vele való közösséget, szoros közösséget, de csak azért hette ezt meg, aki ezt szellemben látta, aki hit által értette az ő szavait. És az az 5000 mínusz 12 pedig elment. Elment tőle, mert megbotránkoztak. És hogyha most egy picit előbbre lapozunk János 4-ben, egy nagyon hasonló dolgot mond Jézus, egy kicsit előre szaladunk ebbe a párbeszédben a samáriai asszonnyal, Azt mondja 4.13-ban, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Ez egy kicsit könnyebben emészthető kannibalizmus, de valójában itt is saját magára utal, hogy én vagyok az a víz, akit engemet el kell fogyasztani, akit meg kell inni, csak a vért nem teszi hozzá, és ha megnézzük, egészen más lesz a következménye ennek a beszélgetésnek. És most egy picit ezt fogjuk megnézni, hogy mitől más. Mitől más az, hogy ott vannak tanítványai Jézusnak, akik jól laktak, akik követték őt egy ideig, akik összegyűltek, akik hallgatták őt, akik meggyógyultak, és Jézus beszél nekik, tanít nekik valami kemény eledet, és mégis egy csomóan elmennek tőle. Ezek nem idegenek voltak, nem egy egyszeri cirkuszi látogatók, hanem azt mondja az írás, hogy tanítványai voltak, akik elhagyták, tehát nem csak egyszer találkoztak vele. Itt pedig egy másik eset van, egy idegen asszony, egy samáriai ráadásul, egy lenézett, egy bűnös, egy ördögi asszony, legalábbis a zsidók szemében, akivel Jézus beszélget, majdnem ugyanaz az üzenet, amit mond neki, és mégis a végeredmény pedig az, hogy ez az asszony felismeri benne Jézust, és aztán utána szalad az övéihez, és az egész város megtér, és jönnek Jézushoz. Ugyanaz az üzenet, vagy legalábbis hasonló, de nyilván ugyanaz az üzenet, csak egy icipicit más, de más a megközelítési mód. És Jézus az egyetlen, azt gondolom, és az ő szelleme az egyetlen, aki pontosan tudja, hogy melyik embernek, mikor, hogyan tudja őt megközelíteni. Nincsenek erre módszerek, nincsenek erre szabályok, de ott van nekünk a Szent Szellem, ott van nekünk hívőknek, hogy figyeljünk, hogy hallgassunk rá, és egy adott helyzetben, egy adott alkalom, egy adott személy vagy emberek csoportja hogyan megközelíthető az igével, ugyanazzal az igével, ugyanazzal a tartalommal, ezt a Szent Szellem segít nekünk ebben, hogy mikor, hogyan kell szólnunk. Lehet, hogy ugyanahhoz az emberhez nem tudsz két egymás követő napon ugyanúgy szólni, ugyanúgy megközelíteni. És ugyanaz az üzenet, vagy ugyanaz a mód nem biztos, hogy ennél az embernél bevált, a másik embernél is beválik. Szükségünk van a Szent Szellemnek a vezetésére, és erről beszél itt Jézus, és ezt mutatja meg, hogy mennyire más lehet. Persze mielőtt van egy hiányérzetünk, hogy itt János 6-ban netán Jézus egy rossz megközelítést választott volna, mert hogy sokan elhagyták, ugye az eredményeket, a hit eredményét, sikerét sosem számokban szabad mérni. Jézus tudta, hogy miért választotta ezt a megközelítési módot, és ha találgatnom kell, és miért ne, nálam van a mikrofon, úgyhogy találgatnom kell, akkor azt mondom, hogy azért tanított így, és azért közelítette meg így a témát, hogy az embereknek a szívében lévő igazság az világossá váljon. Mert ez az emberek nem tudták, hogy ők kicsodák. Nem értették jól Jézust. Azt hitték, hogy ismerik őt, de abban a pillanatban, amikor valamit Jézus a dobozon kívül mondott nekik, a megszokottakon kívül egyből megbotránkoztak. És ők nem is tudták, hogy meg fognak botránkozni. Jézus tudta ezt, és ezért választotta, hogy megmutassa nekik, mi van a szívükben. Ezt árulja le az a kérdés is, utána megkérdezi a tanítványoktól, most mi van, ti is el fogtok hagyni? De a tanítványok szívében más volt. pontosan az apostolok, a többiek is tanítványok voltak, az apostolok szívében más volt. És ők túlnéztek a testi, a nem lelki, a nem szellemi beszéden, ők ismerték Jézust közelebbről, és más volt a kapcsolatuk. De itt ez az asszony, ha egy picit akkor visszamegyünk az elejére, János 4:5-ben eljutott Samária Sikár nevű városába, közel ahhoz a helyhez, amelyet Jákob a fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob forrása, és Jézus az utazástól elfáradva leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Dél volt, meleg volt, mentek, fáradtak voltak. Tanítványok el is mentek a városba, hogy valami ennivalót szerezzenek. És jött egy asszony, aki aznap reggel, sőt, még egy órával előtte is nem gondolta, sőt, nem is számíthatott arra, hogy kivel fog találkozni. A zsidók nem ezt az útvonalat választották, amikor föl északra Jézusnak a felnevelő földjére, nem a szülő földjére, majdnem azt mondtam, Betlehembe született, de északon nevelkedett a Galileai tó környékén. Amikor oda északra kellett menniük Jeruzsálemből, akkor ők nem így egyenesen mentek mondjuk a Jordán mellett, hanem annyira büdösek voltak ezek a samáriaiak nekik, hogy jól megkerülték egészen Pérea felé. Egy jó nagyot kerültek, nehogy véletlenül is még csak a szagukat is érezzék a samáriaiaknak. És miért gyűlölték a samáriaiakat? Annak idején, csak egy rövid kis történet, az északi és a déli királyság között keletkezett egy konfliktus, és Jeroboám király azért, hogy maga mellett tartsa az embereket, az északi törzseket, fölállított Samáriában, ez volt a főváros, egy templomot, fölállított egy új papságot, és azt mondta, hogy itt kell áldozatot bemutatni, és nem Jeruzsálemben, ahogy Isten meghagyta az egész zsidóságnak. De ezen túl még azt mondom, hogy van egy főtemplom, meg van egy altemplom Samáriában, még ez még talán bele is fért volna, de a samáriaiak egy kicsit olyan megengedőbbek voltak. Ha azt mondom, hogy liberálisak, akkor politikáról kezdtek el gondolkodni. Hogy ezt megelőzzem, ezért mondom, hogy politikáról kezdtek el gondolkodni. Nem csak a politikában van liberalizmus, hanem a vallásban is van. És a samáriaiak ilyen liberálisak, ilyen megengedőek voltak, mert azon túl, hogy ott a templomot fölállították, egy másik papságot, ami szolgálta az élő Istent egyébként, csak nem ott, ahol Isten adta neki, nem engedelmességből, hanem praktikusságból, de megengedték azt az embereknek, hogy mindenki a saját kis dombján a saját Istenét is imádja. És ez összekeveredett, ez a kettő. Mindenkinek megvolt a maga kis Buddha szobra, ha akkoriban volt buddhizmus, nem volt. Megvolt a maga kis koránja, nem volt. Legalábbis nem volt elterjedt, akkor már volt, de nem volt elterjedve. És megengedték, hogy ez is rendben van. Vasárnap eljössz misére, most nagyon szlengen fogalmazok, vagy eljössz Isten tiszteletre hozzánk, Samáriába, a templomba, hétközben meg otthon a saját isteneiddel elintézed. Ez volt a probléma. Ez volt a probléma a samáriaiaknak a vallásával, a szamaritánusokkal, hogy összekeverték a vallást, nem voltak igazi meggyőződéseik, hanem praktikus okok felülírták a hitnek az elveit. És ezért voltak a zsidók, akik, mi vagyunk az igazi zsidók, samáriaiak is félig zsidók voltak, de mi vagyunk az igazi zsidók, mi ilyeneket nem teszünk. Tehát elkerüljük őket. És akkor most belekerülünk egy olyan szituáció, amikor Jézus azt mondja, hogy nem a megszokott nagy kerülőúton megyek, hanem megyek a rövidebb úton. és meglátjuk, hogy mi fog történni. Mellesleg éppen menekülnie kell Jeruzsálemben, mert ott nem fogadták be. De most oda már ne menjünk vissza Jeruzsálembe. Most már eljutottunk Samáriáig, és Sikárig. Ott letelepedett, és várt, és egyedül volt. És jött egy asszony, aki semmit nem sejtett erről a dologról. Lehettél volna te is, én is. Hétfő reggel mész a munkába. Gyanútlanul. És ott mondjuk te nyitod ki a boltot, és ott ül egy ember. Egyedül, éhesen, fáradtan, izzadtan, nem túl szimpatikusan. Nem egy Brad Pitt, vagy egy, mit tudom én, Angelina Jolie, aki ott van. Nem gazdag ruhában, nincsenek ott a testőrök, az apostolok, hogy így kiderüljön, hogy mégis kiről van, szóval csak egy hétköznapi ember, egy hétköznapi helyzetben. Próbáljátok így gondolni erre az asszonyra. Ő nem egy szellemi beszélgetésre jött, ő nem egy Isten tiszteletre jött, amit meghirdettek, hogy Jézus itt lesz a kútnál, aki akar, jöjjön. És ő az egyetlen, aki oda jön. Nem, ő nem számított semmi ilyesmire. És ezért kellett, hogy Jézus másképpen közelítse őt meg. Azért is, mert egy férfi és egy nő kettesben furcsa volt, hogyha nem férj és feleség voltak. Egy férfi, vagy egy zsidó és egy samáriai kettesben, az még furcsább volt. És hogyha ezt összeadod, egy zsidó férfi egy samáriai asszonnyal, ez nagyon kívül van bármin, amit arra azt mondhatjuk, hogy ez egy rendben lévő keresztény találkozás. Úgyhogy Jézus kezdeményez, adj innom, 7. vers. Adj innom. Valahogy el kell kezdeni egy beszélgetést. Neked mi a kezdő mondatod? Amikor valaki ott van, ismeretlen, vannak rengeteg előítélet, furcsa az egész helyzet, fura, csak nehogy meglássanak, csak nehogy meghalljanak azzal az emberrel. Mit mondasz neki először? Adj innom. Biztos, hogy nem ezt mondod. Mi van, ha megmérgez? Hát tényleg. Mi van, ha visszautasít? Tele vagyunk félelmekkel, tele vagyunk bizalmatlansággal az ismeretlen felé. Nem csak, mondom az azt, hogy nem csak ismeretlen volt, hanem egy ellenséges ismeretlen. Egy előítéletek miatt ellenséges ismeretlen. De amikor ezt mondja neki Jézus, adj innom, ebbe két dolog van. Egyből bizalmat ad neki. És ez egyébként a coachingnak az első és egyik legfontosabb alapfeltételezés, és a coaching szemlélet, ami bejön a szellemi életbe, és ami ott van a hitünkkel, a hitelveinkkel együtt, az az, hogy akivel beszélsz, akivel találkozol, eldöntöd, hogy bizalmat adsz neki. Hogy bizalmat adsz neki. Tudod, mennyire más úgy oda menni valakihez evangélizálni? Az van a szívemben, hogy ez az asszony, ennek neki szüksége van valamire. Én meg tudom, hogy mire van szüksége. Szegényen megpróbálok segíteni. Hát, ha elfogadja. És ha nem, hát akkor mehet a pokolba. De odamész hozzá úgy, hogy az az én előfeltételezésem, hogy Isten ott van potenciálisan benne. Ez nem, az, nem vagyok univerzalista, hogy minden ember üdvözülni fog, de hogy Isten szólhat hozzá. Isten meggyőzheti őt. Itt nyilván nem csak az asszonyban bízok, hanem a Szent Szellemben bízok, hogy amivel kezdeményezek felé, az őt el fogja találni azon a pontján, ahol nyitott, ahol érzékeny, és hiszem, hogy benne megvan minden, ami ahhoz szükséges, hogy újjászülessen, vagy megtérjen, vagy növekedhessen, vagy épüljön. Benne van. Milyen furcsa az, amikor két testvér, két keresztény testvér úgy megy oda az egyik a másikhoz, hogy azt mondja neki, én tudom, mi az igazság, és most megpróbálnak megtanítani az igazságra. De én nem birtokolok igazságot. Az igazság birtokol engem. Ami nekem megvan, az benne is benne van. Ha bennem van a Szent Szellem, és ő is egy újjászületett tesó, akkor ő benne is benne van a Szent Szellem. Ő neki is ki tudja jelenteni Isten azt, amit nekem kijelentett, és ki is fogja jelenteni. Én bízok ebben. Bízok Istenben. Szűkítsük a kört. Házasság. A feleségem, nem, ez fordítva szokott lenni. Hát erre nem készültem most ilyen gyakorlati példára, de már belemásztam ebbe a gödörbe, akkor megpróbál kimászni belőle. Az elvet azt úgy is értitek, hogy mennyire más az a megközelítés, amikor látom benne, hogy Isten benne van, és egy növekszik, egy folyamatban van. Lehet, hogy most éppen nem tudja azt, amit én szerintem kéne, hogy tudjon, nem képes arra, amire én azt gondolom, hogy már képes lenne, hogy megcsinálja, de bízom benne, hogy ugyanaz a Szent Szellem, aki bennem van, ő benne is benne van. Lehet, hogy ő benne egy kis mag, bennem meg már éppen egy ilyen gyökeret eresztett növényféle. Kicsit előbbre tartok, kicsit erősebb vagyok a hitben, de benne van a lehetőség. Jézus mindig a lehetőségeink szerint néz bennünket. És ez megint egy óriási coaching szemlélet, amit Jézus tesz. Ő a lehetőséget látja az emberben. A lehetőséget a megtérésre, a lehetőséget a növekedésre, a lehetőséget a kijavításra, ha a Szent Szellem meggyőzi őt arra. Ő másképpen nem azt nézi, hogy éppen most hol tartasz. Jézus egy jó coach a mi életünkben. Ő nem azt mondja, hogy már itt és itt kéne tartanod. Keresztényként, vagy hívő férként, vagy hívő feleségként, vagy vezetőként itt kéne már tartanod, hanem azt mondja, hogy benned van a lehetőség. Benned van minden lehetőség, mindenre. Arra, hogy király légy, arra, hogy pap légy, arra, hogy az én prófétám légy, hogy szolgálj, hogy vezess embereket. Ez mind benned van, ez a lehetőség. És Jézus ezt szólítja meg. Kócsosan. A lehetőséget. Adj innom. Benne van a lehetőség. Nem azzal foglalkozik, ami annyira elválasztotta őket. Ami annyira különböző volt bennük. Vagy amit mások gondoltak volna, róluk, meg erről az egész helyzetről, hanem a lehetőséget látta meg ebben az asszonyban. Az asszony elbizonytalanodott, 9. vers. Ha nem tudnád, én úgy látom, hogy te zsidó vagy. Ha még nem tudnád, ma reggel még biztos nem néztél tükörbe, ha nem tudnád, zsidó vagy, férfi vagy, neked itt se szabadna lenned. Nem tudtad ezt. Kicsit próbálja egy kiigazítani. Olyan vicces, amikor megpróbálják Isten kiigazítani. Uram, pontosítanál? Zsidó létedre tőlem kérsz valamit? Az, amikor Isten elhívását hallod, biztos vagy benne? Biztos vagy benne? Ha nem tudnád, akkor majd én fölvilágosítalak. És ennyire vicces, nem? Te, én, felvilágosítom Jézust. Én vagyok a világosság. Én találtam föl a Szent Szellemet. Szóval, a zsidó rétedre hogyan kérhetsz inni tőlem, amikor én samáriai asszony vagyok? Jézus nem hagyta magát. És azt mondta, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondja neked, adj innom, akkor te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ha ismernéd, Jézus túlnéz ezen a külső, látható, megszokott dolgokon, az előítéleteken, ezek nagyon-nagyon bekorlátozzák az életünket. Elfogadjuk ezeket az előítéleteket kérdezés nélkül, de Jézus őt nem érdekelte, hogy mi a szokás, mi illő. Ezért volt ő barbár. Mert nem azt jelenti, hogy nem tisztelte a szokásokat, de a haszontalan szokásokat, azokat igenis megváltoztatta. Ha volt valami több mögötte. Nem öncélúan, csak hogy romboljunk le bizonyos megszokásokat, társadalmi megegyezéseket, csak azért, hogy megbotránkoztassunk. Nem volt ez sose a célja, az az érdekes benne, és mégis mindig megbotránkoztak benne. De ha volt valami ügy, valami üzenet, valami fontosabb, valami mélyebb, valami szellemi, akkor viszont nem habozott. És itt vált, ha érzitek, adj innom. Ez inkább olyan, hogy itt egy pohár, hozzá nekem vizet. Ez inkább egy ilyen testi dolog, horog, de bizalom van mögötte. De itt vált, ha tudnád, hogy ki kéri tőled, és elkezd magáról beszélni. Ő az egyetlen, amikor evangélizál, neki magáról kell beszélnie. Ő az egyetlen közülünk, és az összes keresztények között. Nem baj, hogyha van bizonyságod, de a bizonyság az nem rólad szól, hanem róla szól. Nem arról szól, hogy te hogy érzed magadat, hanem arról szól, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit tett az életedben. És nem az a célja, hogy én happy legyek, hanem az a célja, hogy őt dicsőítsem. És mondom, Jézus ilyen szempontból azért kiváltságos helyzetben van. Ő neki nem csak, hogy lehet magáról beszélnie, amikor bizonyságot tesz, hanem neki muszáj, hogy magáról beszéljen. De egy kicsit azért mi is hasonló helyzetben vagyunk, hiszen ő él bennünk. És ő beszél bennünk önmagáról, a Szent Szellem által. Oké, de vált itt egy hangsúlyt. Itt megbont egy síkot, egy ilyen beszélgetési síkot. Eddig testi szinten ment az egész. Az asszony, az előítéletei, a dél, az éjség, az izzadság. Ez egy testi, külső, látható szint. És Jézus most itt a második kérdésénél váltott szellemi síkra. Ki vagyok én? Ez itt a fő kérdés. És nem mondta meg, hogy ki ő, hanem csak úgy megnyitotta. Mondjuk ezt technikának, mondjuk ezt inkább kérdésnek. Amikor egy megközelítek egy embert, és eszembe jött, hogy mit tanultam a coach tanfolyamon, akkor eszembe jött, hogy minden állításomat át tudom fogalmazni kérdéssé. Minden kijelentést, amit én kaptam, át tudom fogalmazni egy olyan mondattá, ami kíváncsivá, érdeklődővé teszi az embert. Mert nem rólam szól az én beszélgetésem, vagy az evangelizációm, vagy a prédikációm, vagy bármi, amikor kommunikálok. Nem arról szól, hogy én kifejezhessem magamat a másik embernek, hanem kócsosan, azt hiszem ez a harmadik dolog, őszintén érdekel, hogy mi van abban, azzal az emberrel. És nekem nem az az érdekem, hogy őt meggyőzzem az igazságról, ami még pillanatnyilag még csak az én igazságom, ő még távol van tőle, ő még csak egy munkanapon véletlenül találkozott velem, amire nem készült fel, de én azt szeretném, hogy ő növekedjen, hogy ő változzon, és engemet őszintén érdekel az, hogy mi van vele, hogy ő hogy látja a világot. Lehet, hogy az is fontos, hogy lát engem, de a legfontosabb kérdés az az, hogy látja Istent. És érdekel. Nem azért kérdezem meg, hogy aztán utána majd én megválaszolhassam a kérdésemet, hanem emögött, mondom, a coach harmadik pont, egy őszinte érdeklődés van. És ez Jézusban annyira egyértelmű, hogy kicsit úgy olyan érzésem, hogy elhúzza azt a mézes madzagot. Én már mondom, bezavar, hogy önmagáról beszél, de hogy egy megnyitja ezt a beszélgetést, hogy erről, mit gondolsz erről? Mit gondolsz erről? Mit gondolsz az élő vízről? Mit gondolsz arról, aki tőled kéri ezt? Mit gondolsz az örök életről? És az asszony, 11. vers, még mindig egy picit szkeptikus, még mindig gyanakvó. Próbálja visszaterelgetni a beszélgetést a szellemiből, ami számára idegen, bizonytalan, egy testire. Ilyenek a nők. Gyakorlatiasak. Hála Istennek értik. Gyakorlatiasak. Mi férfiak szeretünk álmodozni. Azt hitte az az asszony is, hogy itt is egy álmodozóról van szó, akivel beszélget. Uram, nincs mivel merítened. Egy kicsit elbeszélnek ám egymás mellett, mert Jézus azt mondta, hogy te adj nekem innom. Az asszony meg azt mondta, hogy te mivel fogsz meríteni? Most mondjam azt, hogy ez is jellemzőnék, nem mondom, mert akkor nem jövök többet. Hogy mi a praktikus szempont? Mi ebből a kézzel fogható? De Jézus nem hagyja magát. Ő pontosan tudja, hogy mi az a megközelítés, amire most ennek az asszonynak szüksége van. És azért tényleg csodálatos ennek az asszonynak a szíve is, mert tud váltani. És azt gondolom, hogy itt ez a következő pont, amit az asszony nyit meg. Jézus így nyitogatja az ajtót, de most az asszonynak kell belépnie, és ez a beszélgetésüknek a fordulópontja, 12. vers. Nem a 24., a 12. Te talán nagyobb vagy az atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat nekünk adta, és aki maga is ebből ivott, csak úgy, mint a fiai és a jószágai. Itt a fordulópont. Mondjuk azt, hogy bekapta a horgot. Bekapta, bizony. Nagyon jó volt a kérdés, nagyon jól nyitott, nem nyomta le a torkán egyből, érdeklődést, és hagyta, hogy ez az asszony belépjen a beszélgetésüknek a másik síkjába. Ha nem teszi föl ezt a kérdést, akkor valószínűleg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer megpróbálta volna, mielőtt lezárja a beszélgetést, mielőtt megválaszolja a kérdést, csak segíti őt abban, hogy az a nő a testi gondolkodásából átléphessen a szellemi világba. Mert hogy onnét jött, onnét indultak, és Jézus valahogyan bevonta őt, hogy most már elkezdtek a lényegről beszélgetni. És akkor itt van az, ahol már idéztünk, ugye, hogy ha ismernéd Istennek az ajándékát, akkor te kérnél tőle, 13, 14. vers, 15. vers. És most már sinem vagyunk. Uram, ha tényleg van ilyen, amiről beszélsz, ha tényleg létezik a megváltó, ha tényleg van örök élet, és nekem ez hiányzik, hiszen ő magában pontosan tudja, hogy ő egy bűnös asszony, akkor adj nekem. És már ehhez látom azt is, hogy ehhez nem kanál kell, hanem az én hitem kell. Olyan csodálatos az, ahogyan ez a beszélgetés így szépen, így hömpölyög, nem erőszakosan, nem durván, nem egy gyors eredményt, most azonnal döntened kell, hanem fölkelti a kapcsolatot teremt, bizalmat ad, érdeklődést gerjeszt, és ez az asszony, ahogy a saját tempójában halad, mert ő szabja meg a tempót. Nem az evangélista, nem a prédikátor, hanem az asszony, hogy mindig egy picivel beljebb, mindig egy picivel többet ért meg Istenből, mindig egy picivel jobban ismeri Jézust. 19. vers. Itt már ott van ötös a válasz. Uram, látom, hogy próféta vagy. Honnét indultunk? Nincs kanalat, hogy merítsél. Most meg már látja, ott vannak együtt. Uram, látom, hogy próféta vagy. És ott van benne az a kérdés, amit lehet, hogy soha senkinek nem tudott föltenni, mert nem jártak arra látók. Mert látta, hogy azok a papok, akik félig az élő Istent, félig a bálványokat, meggyőződések nélkül szolgálják, nem tudnak egy hiteles, megbízható választ adni. De itt Jézus néhány kérdésből, 4-5 kérdésből elnyerte ennek az asszonynak a bizalmát, és ennek az asszonynak azt a mély szükségét, hogy Isten imádata, és ezt senki nem látta benne. Ő maga se gondolta róla, magáról, hogy aznap én nekem ez az igazi mély vágyam, hogy Istent imádjam, ezt valakitől meg tudom kérdezni, erre válaszokat tudok kapni. Olyan nagy a bizalom most már, emiatt a könnyedség, lazasság, kicsit lassú tempó miatt, hogy fölmeri tenni a kérdést, mert tudja, hogy nem fogják lekalapálni. Nem fogják azt mondani neki, hogy még ezt se tudod, pedig már tudnod kellene, hogy élhetsz itt ezekkel a samáriaiakkal. Ha tényleg ez van benned, hogy Istent akarod szolgálni, akkor minimum, hogy jársz már gyülekezetbe. Jézusnak nem a gyülekezete fontos itt, hanem az ember. Az az egy szál a maga előítéleteivel, a maga rutinjával. És Jézus azt mondta, hidd el nekem. Látjátok, ilyen kis elbújtatott szavak. Hidd el nekem. Miután már megvan a bizalom, most már csak arra van szükséged, hogy higgy. És ezt olyan szépen csomagolja, olyan könnyedén, olyan nem bántóan, nem erőszakosan, de mégis megy előre. Hidd el nekem, hogy eljön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen, és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Mekkora kő eshet le az asszony szívéről. Egy évszázados teológiai vita kellős közepén, amiből aztán gyűlölet, elidegenedés, kizárás, félelmek vannak. Jézus azt mondja, nem is itt, és nem is Jeruzsálemben. Hazudott Jézus? Ha testileg nézzük, akkor igen. Mert Jeruzsálemben áll a templom a zsidó vallás szerint. A vallás szerint Jézus nem mondott igazat. De ő nem vallás szerint. Itt már rég túl vagyunk a vallás keretein, most már a hitről beszélünk, a Szent Szellemről beszélünk, és Jézus erről beszél. nem Jeruzsálemben, nem is itt. Fölösleges ez az egész vita, ami ennyire megosztja a nemzetünket. Egyetlen egy mondatával elintézi, én nem állok ennek az oldalán sem, meg annak az oldalán sem. Én nem politizálok. Nem érdekel engem, ez egy másik sík, másik szint. Itt arról van szó, hogy az atyát te imádni akarod. És tudod mit? Én adok neked egy lehetőséget. Tovább viszlek a benned lévő lehetőségben. Eljön az az óra, a 23. vers, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem, és akik ők imádják, azok szellemben és igazságban kell őt imádniuk. Azt hiszem, tegnap a Fodor János erről beszélt. Nem vagyok benne biztos, csak a címet láttam az üzenetnek, de az igazi imádatról szól. És mi is eljutottunk ide az igazi imádatig. Úgyhogy én most innen folytatnám tovább, csak jó, nem akarom ismételni. Nyilván mindennel egyet fogok érteni, amit majd, ha hazamegyek, meghallgatom. De ez már annyira más, nem? Annyira csúcson vagyunk, ahonnét indultunk, a testiből most már. Nem csak, hogy szellemi, de a szellemben imádat. Az igazi, legbelső lényege a hitünknek, a szellemi életünknek, odáig beszélgetnek. Honnét indultunk? Idegen, ellenséges, előítélet. 4-5 kérdés, és felépül egy bizalom, ami táplálja ennek az asszonynak a hitét, és megvallja a hitét. 25. vers. Tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, mindent megjelent nekünk. És Jézus azt válaszolta, én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony már nem tiltakozik. Mondhatná azt, hol van a merőkanalad, hogy bebizonyítsad, hogy te vagy a Krisztus. Vagy hol van a pásztorbotod, vagy a koronád, vagy a kereszted. Itt ezek a kérdések, ezeket már rég-rég megválaszolta. Miért mondom ezt? Hát olyan könnyű beleakadni ezekbe a kicsit akadékoskodó kérdésekbe. Megválaszolni azt, hogy most evolúció van, vagy teremtés történet. Nyilván fontos, lényeges, aki ezzel kutat, én is sokáig kutattam ezt. Biztos nagyon izgalmas, vagy most mondok valami gyakorlatiasat, hogy a homeopátia az ördögi, vagy csak hatástalan. Vitatkozhatunk erről, de hová fog vezetni? Vissza fog menni a barlangba a beszélgetésünk. Mi Istent akarjuk imádni, és oda vezetni az embereket az Isten imádatára. És ezt nagyon kócsosan gondolom, hogy Istennek az imádata iránti igény, vágy, az ott van minden emberben. Minden emberben, nem csak a hívőkben, minden emberben kell, hogy bízzál benne. És tudok mondani Prédikátor 3-ból egy verset is, hogy Isten beleírta minden ember szívébe az örökké valóságot. És ott minden embert mond, nem csak a hívőket, nem csak a tanítványokat, nem csak akik úgy döntenek, hogy imádni akarják. Az Isten imádata utáni vágy ott van minden emberben. Mi rontja ezt el? Sokszor ezek a szinkretista samaritánus papok, vagy politikusok, vagy tanítók. Sokszor ezek a versengések, ezek a viták, a nem lényegére, vagy a lényeghez vezető viták, ezek rontják ezt el. Ezek zárnak be bennünket, hogy egyre bizalmatlanabbak legyünk, hogy ne merje megszólítani valakit, adj nekem innom. És tudom, jogos ez. Elmész mondjuk egy buliba, senkit nem tudsz, hogy kicsoda, micsoda, nem fogod azt mondani, hogy hoznál nekem egy koktélt, két tabletta amfetaminnal? Nem fogod ezt mondani. Vigyázol, óvatos vagy. De amikor egy emberrel beszélgetsz, amikor ennek az egy szemtől szembe, és most nem az a cél, hogy bulizzak, jól érezzem magamat, hanem Isten arra elhívott, hogy megközelíteni valakit, kezdeményezni felé, szeretni őt, érdeklődni felé, és aztán vezetni őt Jézus Krisztushoz. Nem rángatni, vagy odalökni, vagy bármi erőszakosan, hanem vezetni, ahogy Jézus tette. Itt egy kérdés, mit gondolsz erről? Itt egy kérdés, mit gondolsz erről? Most ki fogok szúrni velük. Itt egy másik kérdés. Ti mit gondoltak erről? Itt egy harmadik kérdés. Mit gondolsz erről? És aztán, amikor látod, hogy nyílik, és benn van abban a szobában, ahol van egy szellemi közösségünk, egy szellemi nyitottság, egy szellemi beszélgetés, akkor azt mondod, én ismerem a Messiást. És meg tudom mutatni neked, hogy ki ő. És mit fog mondani erre? Azt fogja mondani, hogy te bízol bennem. Nem tudom miért, nem tudom megmagyarázni, de más vagy, mint a többi. Látom benned, hogy odafigyelsz rám. Mert olyan kérdést teszel föl, ami engemet érdekel, és meghallgatod, hogy én mit mondok. És nem ítélgetsz el. Ez nagyon fontos. Olyan könnyen az igazsághoz, amit évek alatt, 27 éve vagyok hívő, ezen gondolkodtam idefelé. Persze, hogy egy csomó minden igazságot olvastam már a Bibliából. És valaki, akivel beszélgetek, most 10 perce hallott először Jézusról, hogy várnám el tőle, hogy ugyanazt tudja, ugyanazt a viselkedést, ugyanazokat a meggyőződéseket, ugyanazokat a bizonságokat, tapasztalatokat, ugyanazon a szellem életnek ugyanazon a fokán álljon, amit én nagy kincskeservesen 27 év alatt összeszedtem. Jézusban ez a csodálatos itt ebbe a beszélgetésbe, hogy ő a mindenható Isten testetöltése, ugye ez már egy nagy jó pár gomba liften lefelé, megalázza magát annyira, hogy zsidó férfiként egy idegen samáriai asszonytól kér. Ez az alázat. Nem csak idáig jött a lifttel, egészen odáig. És ezért azt gondolom, hogy ennek a megközelítésnek, ennek a hozzáállásnak köszönhető az, hogy Sikár városa ott megtért. Mert ez az asszony ott Jézusot betalált a szívéhez. Nem fölülről beszélt vele, hanem vele partnerként. Nem lényegtelen dolgokról elcseverésztek. Jó, majd a jövő héten majd folytatjuk. Tudta, hogy merre felé mennek. Tudta, hogy ez egy micsoda alkalom. És megragadta ezt az alkalmat. És ebben leginkább azt segítette, az a bizalom, ami benne Jézusban volt, hogy a Szent Szellem velem van. És az összes kérdést, az összes választ, lehet, hogy én nem is tudom, de, vagy nem tudom elmondani, vagy nem tudom feltenni a kérdést, de a Szent Szellem meg fogja győzni ezt az asszonyt. Jó, nem mi evangélizálunk, hanem a Szent Szellem. Nem mi prédikálunk, hanem a Szent Szellem. Nem mi vezetjük az életünket, vagy a gyülekezetünket, hanem a Szent Szellem. Bízunk benne. És nem ijedünk meg, ha valaki kicsit másképpen gondolkodik, kicsit máshol tart, vagy elakad valahol. Nem ijedünk meg, mert Jézus Krisztus itt bebizonyítja, hogy úgy is el lehet érni a célig. Rengeteg példát mondhattok, ahol ugyanezt a megközelítést használta Jézus, amit én idéztem, azon kívül is, ahol nem ért el eredményt vele. De ettől nem változott meg az önazonossága Jézusnak. Amikor ott hagyták 5000-en, 5000 mínusz 12, ott hagyták. Hú, ez most kemény volt nekik szerintetek? Nem ezt kérdezte. Vagy lehet, hogy nem is én vagyok a Jézus, csak beképzelem. Valamit én most elrontottam. Ezeket szoktuk kérdezni magunktól, nem? Hogyha nem jól sikerül egy beszélgetés. De Jézus nem jött zavarba. Tudta, hogy Isten vele van. És bízott abban, ami egyébként meg is történt jó pár esetben. Mert hiszem, hogy abban az 5000-ben Nikodémus ott volt. Hiszem, hogy ott volt. Nyilván ez csak kitaláció, de hiszem, hogy ott volt. Hiszem, hogy Arimátia József ott volt. Áruhába, nem a farizeusoknak a szerkójába, hanem hogy így elvegyülve a tömegbe is hallotta. És lehet, hogy akkor ők még nem értették, nem tudtak vele azonosulni. És ment a többi, akkor mentek ők is utána. Még nem jött el az idejük. De az embereknek eljön egyszer az idejük. És ebben nagyon-nagyon lehet bízni. Amit nekem ez a coaching szemlélet, megközelítés adott, én nekem megerősítette a bizalmamat, hogy nem vagyok egyedül. Az életemben, a szolgálatomban bízhatok abban, és bízok is, hogy majd a Szent Szellem elvégzi azt, amit netán én nem tudok olyan jól, vagy esetleg hibázok, de a Szent Szellem nem fog hibázni. És csak így azt gondolom, hogy azt a bizonytalanságot, hogy jól csinálom-e, ezt elvette, és ezért szerintem egy picit bátrabban merek kezdeményezni is. Bátrabban merem megélni a hitemet. És ebben Jézusnak ez a beszélgetése ezzel az asszonnyal, ez egy példaértékű. Kívánom nektek is, hogy ez megerősítse azt, hogy kik vagytok Krisztusban. Ez a lényeg, ezt sose felejtsétek el. Kik vagytok. És aztán megerősít benneteket abban, hogy bennetek is, de nem csak bennetek, hanem a mellettetek ülőben, meg a legrosszabb emberben, akit most legrosszabbnak láttok is, ott van a lehetőség. És ne azt nézd, hogy mi nem az az ember, mit nem csinál még, amit kéne csinálnia. Mi az, amit már csinál abból. Mi az, amit már gondol Istenről, és nem az, hogy mi az, amit még nem. És azt tanítani, azt erősíteni benne, azzal nem az egóját fogod építeni, hanem a benne lévő kis magocskát öntözgetni, táplálni, segíteni abban, hogy növekedhessen. És ez ugyanígy igaz rád is. Ne azon gondolkodjál, hogy mi az, amit még nem csinálsz, Jézus nevében, amit már kéne csinálnod. Vagy mi az, amit még nem ismersz róla, hanem fogd azt, amit már van, amit már kaptál. Légy hálás érte, hogy milyen tapasztalataid vannak, milyen hited van, milyen meggyőződéseid, vagy milyen szolgálataid vannak, voltak a régebben. Légy hálás érte, és bízz abban, hogy Isten ad növekedést. Mert aki elkezdte a jó munkát bennetek, azt el is fogja végezni. Ő nem hibázik. Ő nem téved. Akkor is, hogyha néha ilyen zsákutcákba, meg udvesztőkbe keveredünk. De nézd azt, ami már működik, amit már tudsz, amit már ismersz, amit már megéltél. Na ez a coachingnak a lényege. És ne félj attól, hogy el fogod bízni magadat, mert ő fog adni növekedést. Amen. Drága Úr Jézus, csodálatos, ámulatos a te alázatod, az, ahogyan ismersz bennünket, ismered a kételjeinket, ismered a bűneinket, ismered az erősségeinket is, Urunk, és nem ostorozni akarjuk magunkat, csak egyszerűen látni, hogy kik vagyunk te benned, látni azt, hogy milyenek vagyunk, látni őszintén és tisztán a te szemedben azt, hogy ha hibázunk, és azt is, amikor valamiért megdicsérsz bennünket, amikor azt mondod, hogy jól van, szolgám, többet bízok rád. Tudjuk fogadni kegyelemmel ezt is és azt is, mert te alázatos vagy, mert te szolga vagy, mert nem elítélni, kárhoztatni jöttél bennünket, vagy ezt a világot, hanem azért, hogy megmentsed ezt a világot. Uram, én hiszem, hogy megmentettél, de szeretném, hogyha minden nap megmentenél, Uram, magamtól, a félelmeimtől, a bizonytalanságtól, hogy fel tudjam ismerni azt, amiért hálás lehetek, amit már tudok, amit már ismerek rólad. Uram, csak segíts, hogy ezeken gondolkodhassak, Uram, és vezess bennünket, vezess a drága testvéreimet, Uram, és tégy bennünket érdeklődővé, nyitottá egyre inkább a te dolgaid iránt. Adj nekünk bölcsességet, hogy hogyan, mikor, milyen helyzetben, hogyan közelítsük meg egymást, hogyan közelítsünk meg másokat, hívőket, meg nem hívőket, hogy a te igazságod, Uram, a te evangéliumod világossá, egyértelművé, tisztává váljon. Köszönjük, Urunk! Köszönjük Balázst, köszönjük a családját, köszönjük azt a fáradozását, annak a szeretetnek, amit ők tesznek, ezért a kis családért, ezért a gyülekezetért. Csak áld meg az életüket, mert engedelmesek, és mert benned bíznak, és még többet, és még többet ismerhetnek belőled, és tehetnek veled együtt, érted, te dicsőségedre. Amen.